96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A miskolci járatokon is lehet majd használni az ország és vármegye bérleteket. Nagybőti lelki gyakorlaton jártak az EGRI Egyetem munkatársai, lezárult a síszezon Mátra Szent Istvánban. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Mérföldkőhöz érkezett a miskolci tömegközlekedés története. Rendkívüli ülést tartott ma a megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése, ahol a képviselők rábólintottak a város és az építési és közlekedési minisztérium közötti stratégiai együttműködésre. A döntés értelmében Miskolc is csatlakozik az állami tarifa közösséghez, így az MVK járatain is érvényesek lesznek a vármegye és országbérletek. A közgyűlésen Tóth Szánta József polgármester válaszolt a képviselőtársai felmerülő kérdéseire.
Megpróbálok válaszolni a vitában felmerült kérdésekre. Részben vezérigazgató asszony az egyikre már válaszolt, amivel szerettem volna kezdeni. Ez nem úgy van, hogy ide jön egy miniszter, mond valamit, mi meg hirtelen összehívunk egy közgyűlést. Ez úgy van, hogy vezérigazgató asszony decemberben kezdett a DKV-val erről tárgyalni, én pedig miniszter úrnak és a minisztériumnak szerintem legalább egy éve rágom a fülét ebben az ügyben, és kérem őket arra, hogy vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú, egy több hónapos, több hetes előkészítő folyamat. Amikor eljut valami egy ilyen fázisba, ahhoz nem csak a mi szándékunk kell, hanem kormányzati szándék is kell. Akkor tudunk szerződni egy kormányzati vagy egy állami szervvel, hogyha megfelelő szándék érkezik. Ez a szándék, ez most érkezett meg. Az én dolgom polgármesterként az, hogy ügyeket előkészítsek, addig a pontig, ameddig találkozik a miskolciak érdeke és ezeknek az ügyeknek az előkészítése a kormányzati szándékkal. Ez a két dolog most ért össze, azért ülünk itt. Tehát ettől ez egy sokkal fontosabb, meg sokkal komolyabb ügy, hogy egy hét alatt itt hirtelen valaki kitalálja és leír mindenféle számokat. Vezérigazgató asszonynak is nagyon sok munkája van benne, amit én nagyon köszönök itt a közgyűlés előtt is. A holdingnak is nagyon sok munkája van benne, a minisztérium munkatársainak is nagyon sok munkája van benne, közlekedési szakembereknek is, tehát mindenki nagyon sokat dolgozott ezzel. Most kaptuk meg erre a szándékot. És magáról az előterjesztésről, hogyha kettő gondolatot megengednek. Jó ez a miskolci embereknek? Hát azt gondolom, hogy igen. De ezt szerintem senki nem vitatja. Az ellenzéki képviselők sem. Sőt, akik ezt megszavazzák, én neki külön köszönöm ezt a fajta együttműködést. És jó ez a közlekedési vállalatnak. Hát én azt gondolom, hogy Simon képviselő úr, frakcióvezető úr most nincs bent, ő a közgyűlésről és a felelősségvállalásról beszélt. Én ugyanezt gondolom fontosnak, hogy az államnak ez a fajta szerződés egyfajta felelősségvállalást is jelenthet az elkövetkezendő időszakban. Ugye arról beszélünk, most már lassan másfél éves, sőt az önök idejében is arról beszéltek nagyon sokan itt Miskolcváros közgyűlésében, hogy az államnak meg kell jelennie a közösségi közlekedés finanszírozásában. Ezt én is így gondolom. Sőt, rajtam kívül nagyon sok megyei jogú város polgármestere. Akár ellenzéki polgármesterekről, akár kormánypárti polgármesterekről van szó. Tehát ezen a helyzeten minden féleképpen változtatni fogunk. Mi azon vagyunk, hogy ez a helyzet változzon. És ha már az MVK ZRT-nél tartunk, ugye 4 elektromos csuklós buszt most adtunk át, és érkezik még 8. Amikor a busz átadása volt ezeknek a buszoknak, én meghívtam az ellenzéki képviselőket is erre a busz átadásra. És ezt azért tettem, mert ezek a folyamatok az előző városvezetés idején indultak el, 19 és 24 között. És én ezt meg akartam önöknek köszönni, ott nem tudtam, most megteszem. Tehát 4 darab busz már megérkezett, 8 darabot várunk, még 6 darab van hajón, hogyha jól tudom, és 2 még jelen pillanatban gyártás alatt. Tehát ez jelent majd még az MVK-nak 12 új elektromos buszt. És ezen kívül pedig múlt héten pénteken Lantos miniszter úr azt jelentette be, hogy Magyarországon elsőként két hidrogénbusz is forgalomba áll majd Miskolcon. Ez nem ígéret, ez 100%-os támogatással fog az MVK ZRT-hez megérkezni. Tehát mi az MVK ZRT-t fejlesztjük, mi ebben gondolkodunk, és ezt gondoljuk egyébként fontosnak. És még egyszer azoknak a képviselőknek, akik ebben az előterjesztésben ellenzéki képviselőként együttműködnek, én szeretném megköszönni így szavazás előtt az együttműködési szándékukat, és azt megígérni, hogy nyilván én mindent meg fogok tenni azért, hogy utána kardozzak még többet, hogy a lehető legtöbb forrást az MVK ZRT-nek ide tudjuk hozni.
Nagyböjti lelki gyakorlaton vettek részt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársai Szentkúton. A program során a résztvevők a húsvét misztériumát bemutató előadásokon, majd közös szentmisén és beszélgetéseken vehettek részt. A lelki nap célja az volt, hogy a nagybőti időszakban elcsendesedésre és feltöltődésre adjon lehetőséget, mondta el dr. Novák István delegált rektorhelyettes.
Egyetemünkön sokféle formában szervezzük a lelki gyakorlatokat. Az elmúlt években kialakult egy olyan rendszer, hogy van olyan lelki gyakorlat, mint ez a mostani is, amelyet meghirdetek a levelező listán, és bárki jelentkezhet az egyetemnek bármely munkavállalója. Van egy másik fajta lelki gyakorlat szervezés, amelyre szintén már volt példa is lesz a közeljövőben is, amikor egy adott kar, vagy egy adott osztály, vagy akár többen kérik, tehát lesz például május közepén egy több mint 60 főt megmozgató lelki gyakorlat, amit egy adott intézet kért. A mostani lelki gyakorlaton 25 fő vesz részt, és ennek a egyik csoportja, a kommunikációs osztálynak 8 tagja, akik eljöttek, hogy egy kicsit azzal a szemszöggel is megnézzék ezt a lelki gyakorlatot, hogy miként tudunk ezen keresztül is megszólítani fiatalokat, miként tudunk ezen keresztül megszólítani hallgatókat, és akár egymást is egyetemi polgárként az egyetemen. Az előadások mindig változatosak. Igen, kell gondolkodnom azon, akár nekem, akár hogyha van meghívott vendégelőadó, hogy mit mondjunk, hiszen vannak visszatérők, akik gyakorlatilag mondhatom azt, hogy majdnem mindegyik lelki gyakorlatra eljönnek, és nekik is valami újat kell mondani, illetve vannak olyanok, akik abszolút kezdők, tehát akik például most vannak itt először, és úgy kell megfogalmazni a keresztény üzenetet, azon belül is a katolikus egyház üzenetét, hogy az valóban célt érjen. A mostani lelki gyakorlatnak fókuszában természetesen a nagybőjt, a Szent Háromnap, a szenvedés misztériuma, a megváltás, Jézus Krisztus megváltói műve és a feltámadás áll, de van olyan előadásunk is, amely majd a kommunikációról szól, ha már kommunikációs osztálynak a munkatársai itt vannak, Isten is ember hogyan kommunikál, illetve beszélünk olyan témákról is, amelyek a zsebdémonaink, vagyis azok a zsebdémonok, amelyeket hordozunk magunkkal, amelyek itt a nagybőjt időben, mint egy kísértésként, mint egy visszatérő bűnként ránk leselkednek. Mindig felemelő érzés, amikor a csodálatos bazilikában bemutatjuk a szentmisét, nagyon szép kántori szolgálattal, imádsággal, a résztvevők aktív részvételével, felolvasással, szolgálattal, és természetesen az is mindig nagy öröm, amikor az atyák által tartott reggeli szentmisére, laudesre átmegyünk, és ott együtt közösen imádkozunk. Ennek a lelki gyakorlatnak, a kétnapos lelki gyakorlatnak egyik nagy élménye az az esti program, amikor akár félrevonultan beszélgethetnek egymással barátok, ismerősök, vagy akár egymás számára kevésbé ismerősök, vagy akár nagyobb csoportban a előadó teremben tovább folytathatjuk azokat a beszélgetéseket, amelyek az adott téma kapcsán szóba kerülnek.
Hetedikes csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházen a lengyel-magyar két jó barát vetélkedőt, ahol a diákok játékos feladatokon keresztül ismerkedtek meg a két nép közös történelmével és a több évszázados barátság értékeivel. A több mint egy évtizedes múltra visszatekintő versenyt Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata, a Nyíregyházi Bem József általános iskola és Nyíregyháza lengyel nemzetiségi önkormányzata közösen szervezte meg. A részletekről dr. Balogh Némester Évát, az intézmény igazgatóját hallják.
A 2007-2008-as tanévben indult el, akkor még iskolai helyi versenyként, aztán nagyon hamar pár éven belül ebből egy megyei, majd vármegyei verseny lett. Nagy öröm számunkra, hogy egyre több iskola csatlakozik hozzánk, ugye egy nagyon speciális verseny. hetedik évfolyamosoknak szervezünk ezt a versenyt, és minden iskolából egy csapat jelentkezhet. Ebben az évben 18 csapat jelentkezett a Vármegye iskoláiból, és a 18 csapatból 7 csapat jut be a döntőbe, és a Bemesek versenyen kívül fognak elindulni. Úgy gondoljuk, hogy ez így korrekt a többi iskolával szemben.
A rendezvényen részt vett dr. Kovács Ferenc polgármester is.
Három testvérpartnervárosunk van, hogy ez Zsesov, akiben 35 éves jubileumok lesz az idén, Bieszko, Biala és Gorlice, és hát vannak olyan kapcsolatok, például a BEM József Általános iskolával, ami ezt kiterjeszti, és nem csak kiterjeszti, hanem időben is tovább viszi, mint ez a mostani vetélkedő. Arra törekszünk, hogy a fiatal generáció is tudja ezt, értékelje, mert amit nem ismerünk, azt nem értékelhetünk, és vagy vigye tovább, mert ez a két nép közötti barátság, ez Európában is egy egyedülálló dolog, több évszázados múltja van, ezt nekünk életben kell tartani, és tovább kell adni.
Március 15-én véget ért a síszezon a Mátra-Szent Istváni síparkban. Egy változatos kihívásokkal és sikerekkel teli időszak zárult le a hegyekben. Hogy milyen számokat hozott az idei tél, mennyire volt kegyes az időjárás, és milyen tapasztalatokkal gazdagodtak az üzemeltetők, arról György Bencét, a sípark kommunikációs tanácsadóját hallják.
Fantasztikus volt, különleges élményben volt részünk, hiszen ritkán alatik meg, hogy március közepén még ilyen jó havon lehet síelni. Sítalpra magyar, ez volt a szlogenje ennek a hétvégének, és valóban egy kokárdás síeléssel zárult a 2025-26-os síszezon a Mátra-Szent Istváni síparkban. Több százan jöttek el a nagyon meleg tavaszias nap ellenére. Tudták, hogy szép idő lesz, ezért sokan pulcsiban, egyszerű nadrágban, nem is síruhában síeltek. Magam is egyébként ott voltam, és átéltem ezt a különleges élményt. És ami még hozzátett egy nagyot, hogy volt egy zászlós sízés, tehát megünnepeltük március 15-ét, és pedig egy amatőr sívesenre is bárki benevezhetett, ezen is 80-an indultak, úgyhogy elég izgalmasan zárult a szezon. De egy különleges évben Magyarországon lehet tavaszias körülmények között napsütésben egy 30-40 cm vastag hótakarói sípályán síelni. Úgyhogy ahogy jól is zajlott, jól is ért véget a síszezon a Mátrában. Abszolút megvolt, nyilván kevesebb ember gondol síelésre márciusban, mint mondjuk januárban, de működött a síoktatás, versenyek is voltak, edzéseket tartott a Kékesi Márton, ott síelt még márciusban is, és edzést tartott, tehát egy igazán professzionális síversenyzőről beszélünk, úgyhogy azt gondolom, hogy nyilván erodálódott a létszám, és jobban lehetett akár kihasználni azt, hogy kevesebben vannak a sípályán a versenyzőknek, vagy akik szeretnek kevesebb ember között síelni. De a lényeg az, hogy olyan sok hó esett januárban, és olyan jól tudták karbantartani a pályát, a síparkot, üzemeltető szakemberek, és olyan jól tudtak dolgozni a hóágyuk ebben az amúgy elég kemény hidegben, ami ezen a télen jellemző volt, hogy egy 30-50 cm vastag hótakaró tulajdonképpen kifagyott. Tehát kőkeményen állt a jeges hó a sípálya alatt, és minden éjjel fagyott egészen március közepéig, hajnalban mentek a ratrakok, megdolgozták a pályát, tehát reggel ropogós friss hóval lehetett kezdeni a síelést, nyilván ez kora délutára, a legfelső része már puha volt, illetve a másik, ami sok emlékesleg hiányzik, hogy a pályák körül tényszeresen február végén, márciusban eltűnt már a hó, úgyhogy csak a sípályákon volt hó, de ott kifejezetten jó minőségű hó volt, tehát ismétlem én is ott voltam most vasárnap, március 15-én, és nagyon jót lehetett síelni. És azt tudom mondani, hogy miközben egy nagyon nagy létszám volt az idén, akik elmentek síelni a síparkba, ezt érzésem márciusra már csökkent.
Végül az időjárásról. Holnap majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 24-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Időszerű és kiegyensúlyozott ítélkezés zajlott az Egri bíróságon tavaly. Karriernapot tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Célegyenesbe került az e-kölcsönzés bevezetése a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
Megtartottam a éves összbírói értekezletét az Egri törvényszék. Az ezt megelőző sajtótájékoztatón dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke elmondta, időszerű és kiegyensúlyozott ítélkezés zajlott Egerben 2025-ben. Országosan enyhe ügyemelkedés volt megfigyelhető, és ez a tendencia itt is érvényesült, hiszen mindössze 1,5%-kal több üggyel dolgoztak az előző évhez képest. Hozzátette, több lett ugyanakkor a befejezett eljárás, mint az érkezett, és közel 41%-kal csökkent a két éven túli ügyek száma. A bíróság tavalyi működéséről dr. Sallai Tamás, az Egri törvényszék elnöke nyilatkozott rádiónknak.
Kiegyensúlyozottnak mondható a tavalyi év az Egri törvényszéken. Milyen alappilléreken nyugszik ez a kijelentés?
Az Egri törvényszékre és járásbíróságaira mintegy 36.600 peres és nem peres első és másodfokú ügy érkezett az előző évben. Ez egy 1,5%-kal nagyobb a 2024 évihez képest. Ehhez képest az ügyek mintegy 92%-a egy éven belül befejeződik, és a helybenhagyási arányunk is az országos átlagot eléri, sőt meg is haladja. A létszámhelyzetünk vonatkozásában azt tudom elmondani, hogy 63 bíró ítélkezett 2025. december 31-én az Egri törvényszéken és járásbíróságain. Két kollégám nyugdíjba vonul, de három új bíró kollégát ki tudtunk nevezni, tehát úgy gondolom, hogy az utánpótlás is rendelkezésre áll, és az a szakmai műhelymunka is meg tud valósulni a kollégiumok kapcsán, ami elengedhetetlen a mai modern jogszabályi környezetben.
Milyen tendencia figyelhető meg a peres és nem peres eljárások tekintetében?
Az elmúlt években, sőt mondhatom azt lassan egy évtizede, azt lehet megfigyelni, hogy egyre inkább áttolódik az arány a nem peres eljárások javára. Büntető eljárással kapcsolatos példát tudok erre mondani. 2018-ban az érkezett összes peres és nem peres ügyön belül mintegy 42% volt a peres ügyek aránya, addig 2025-ben 27%-ra csökkent ez az arány, holott az összes érkezett ügy mintegy 1000-rel több volt, mint 2018-ban. Egy büntetőeljárás során alapvetően az ügyészség is választ annak kapcsán, hogy peres vagy nem peres eljárás keretében érvényesíti-e az állam büntetőjogi igényét, tehát ilyen szempontból a bíróság nem mindig tud dönteni. Az, hogy nem peres eljárás keretében kell elbírálni egy eljárást, ez nem jelenti azt, hogy ne jelentős munka igénnyel járna ez. Tulajdonképpen alapvetően azt jelenti, hogy nem tárgyaláson dönt a bíróság ilyen ügyekben, és ilyen ügyekből egyre több van.
Fejlesztések is megvalósultak, mit emelne ki ezek közül?
Az épületeink jó állapotban vannak műszaki szempontból is, folyamatosan törekszünk arra, hogy ezeket fejlesszük és karbantartjuk. A 60-i járásbíróságon előregedett nyílászárókat kellett cserélnünk, ami az épület energia hatékonyságát is tudja növelni. A Füzesabonyi járásbíróságon létszámbővítésre is figyelemmel egy multifunkciós helyiséget alakítottunk ki, illetve előkészítünk egy nagyobb beruházást a Gyöngyösi járásbíróságon, ami ebben az évben fog megvalósulni, ez egy teljes vizes blokk felújítás lesz.
Az informatikai háttér még nagyon fontos. Itt mi valósult meg?
Rengeteg adatot kell kezelni a bíróságnak, és rengeteg adatmennyiséggel dolgozunk, hiszen a peres eljárások döntő többsége, szinte kizárólag ezek online is elérhetőek, valamennyi irat, amit a peres felek benyújtanak. Értelemszerűen ezeket rendszeresen menteni kell, illetve megfelelő adatbiztonsági előírásokat kell érvényesíteni, hogy illetéktelen személyek ehhez ne férhessenek hozzá. Valamennyi bíró részére rendelkezésre áll, és az igazságügyi alkalmazottak túlnyomó többsége részére, fizikai alkalmazottak kivételével a számítógépes munkavégzési lehetőség, ezek vonatkozásában szoftverfejlesztések valósultak meg az operációs rendszereket fejlesztettük és frissítettük a tavalyi év során, illetve folyamatosan cseréljük azokat a szervereket, illetve szünetmentes tápegységeket, amik szükségesek ahhoz, hogy egy tárgyalás akkor is le tudjon bonyolódni, amennyiben áramszünet következne be.
Karriernapot rendeztek ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az eseményen számos cég, illetve egyetemi tanszék képviselte magát. Szakmai előadások hangzottak el, melyek a diplomaszerzés utáni pályaorientációt segítették előre, továbbá széles körben lehetett megismerni a helyi vállalkozásokat. A programon a munkaerőpiac aktuális elvárásairól szerezhettek bővebb információkat az érdeklődők. A további percekben dr. Pajtókné dr. Tarilona, az intézmény rektora méltatja a karriernap fontosságát.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egy szoros együttműködésben dolgozik a térség cégeivel, vállalkozásaival. És a karriernapon egy találkozási pont keretében itt az egyetemen kiállítanak a cégek, vállalkozások, hallgatóink pedig megismerkednek velük, szeretnének olyan jövőbeni munkára lelni, ami a diplomájuknak megfelelő. Itt talán az ismerkedés helyszíne ez a mai nap. Reményeink szerint egymásra talál majd munkáltató és munkavállaló. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fontos feladata, hogy betöltse a harmadik missziós tevékenységét, azaz azt jelenti, hogy a cégekkel, vállalkozásokkal egy tudásátadás, tudástranszfert működtessen, ami keretében azt is jelenti, hogy gyakorlati képzési helyszínek a diákjainknak most talán nem csak a diploma utáni munkalehetőségre találnak a diákjaink, hanem esetleg a gyakorlati képzési helyszínre is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a térség szellemi és tudás központja, és számos tudományterületen élen járunk országosan, sőt elmondhatjuk azt, hogy a QS, ez a Cucarelli-Simons és a Times Higher Education egyetemi rangsorokban már Európa legjobb egyetemei között szerepel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Amire nagyon büszkék vagyunk, az a pedagógus képzésben elért innovációnk, hiszen az elmúlt évben már olyan pilot programot működtettünk a pedagógus képzés területén, amely egy megújított gyakorlat és érték központú pedagógus képzés bevezetését célozza meg. Gyakorlat központú, ez azt jelenti, hogy már a képzési idő első fél évétől minden fél évben a diákjaink, a tanárjelöltjeink az iskolákban vannak, értékközpontú pedig átadjuk azokat az értékeket, amely a keresztény nemzeti értékeket foglalja magába. Ez egy innováció, hiszen 2019-től dolgoztuk ki, és 2023-ban az ágazati irányító minisztérium azt mondta, hogy ez annyira jó, hogy ezt el kell terjeszteni. Ennek jegyében született a pilot program, és most már mintaként szolgál Magyarország pedagógus képzését folytató felsőoktatási intézményeknek.
A Backend Partners Kft. Ügyvezetője: emberek kellenek, mely készségek értékelődnek fel az AI világában, mit keresnek a fejvadászok címmel tartott előadást a karriernapon. Most Beck Zsoltot hallják.
20x éve, 25 éve a pályán vagyok, és közgazdász. A Backend Partners az egy fejvadász cég, amely igazából a toborzásnak a teljes palettájával foglalkozik. Picit foglalkozunk kék galléral is, fehér galléral pedig mindennel foglalkozunk. Nagyon változó középvezetők, felsővezetők, specialisták, mérnökök, informatikusok, közgazdászok, kontroller, könyvelő, főkönyvelő, gazdasági vezető, stb. Egyre jobban az az igazság, mert a cégcsoportnak van egy IT-val foglalkozó üzletága is, a HR felhő, ami egy ATS rendszer, a hrfelhő.hu Kft., és az ATS azt jelenti, hogy Applicant Tracking System, tehát igazából ez egy toborzási folyamatirányítási rendszer, és egy ügyviteli rendszer. Ebbe folyamatosan ágyazzuk be az AI-t, és elsőnek mindig a saját fejvadász cégünkön teszteljük az alkalmazásokat, úgyhogy ebbe vagyunk pont benne. Alapvetően azt várom én, hogy a fiatalok nyissák ki a szemüket, és lássák azt, hogy egy iszonyatosan változó világban élünk, és egy még változóbb világ lesz, és hogy erre az egyetlen megoldás az, hogyha tudatosabbak lesznek a saját sorsuk és karrierjük irányításával. És igen, ehhez hozzátartozik az is, hogy most már a mindennapok része az, hogy mindenki autodidakta módon tanulja meg az AI-t, mert hamarosan ugye háromféle munkahely lesz, az egyik az, ami megszűnik az AI miatt, a másik a hibrid munkahely, ami azt jelenti, hogy AI plusz ember alkot egy egységet, a harmadik pedig, ahova még nem tud betörni az AI, vagy a robotizáció. Jó, de hát ugye őszintén azért itt is lesznek elég komoly változások, hogyha nézzük a Teslának a fejlesztését, ugye hamarosan elkezdik gyártani az Optimus robotokat, ami humanoid robot, tehát ott még akár a gyártás mellett, még akár az építőiparba is bele fog menni. Szóval elég izgalmas változások vannak, amire föl kell készülni. A Homo sapiens az nem erről híres, hogy ezeket tudja. Ugye az atom is olyan, hogy lehet jóra használni és rosszra is. Hiába vannak etikai kódexek itt ezzel kapcsolatban, meg különböző nemzetközi szervezetek, az igyekeznek rosszra is használni. Én azt gondolom, a mesterséges intelligencia is ugyanez. Én csak fölhívnám a figyelmet Asimov szabályaira, aki már korán elkezdett a robotikáról gondolkodni, és leginkább én azt gondolom, hogy a piacnak ez a területe, de én azt gondolom, hogy a társadalomnak minden területe ordít etikai kódexekért, hogy legyenek etikai kódexek, amihez igazodik a társadalom, és igazodnak ezek a technológiák is.
Rád Zsófiát, az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárad munka és termelés szervezőjét is megkérdeztük, hogy milyen elvárások mellett lehet csatlakozni a ménes gazdasághoz, valamint milyen lehetőségeket rejt a lovas élet, a sport és a turizmus terén.
Az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárad hosszú évek óta megjelenik az Eszterházy Károly Egyetem karriernapján, és az évek folyamán több gyakornokunk, illetve önkéntesünk volt az egyetemről különböző rendezvényeiken, illetve szakmai gyakorlatunkon, úgyhogy reményeink szerint a jövőben is minél több hallgatót fogadhatunk Szilvásváradon. A Ménes Gazdaság többféle programot is kínál. Az egyik legélénkebben fejlődő szegmensünk az idegenforgalom. Itt különböző programokat kínálunk, fogatos ménes látogatástól kezdve lovaglás, fogatozás, fogathajtás, oktatás mellett szálláshelyeink is vannak, Csipkéskúton és Szilvásvárad területén belül is. Emellett pedig a másik jelentős területünk a versenyszervezés, amely a Szilvásváradi Lipicai Lovas Központ területén zajlik, és itt különböző nemzeti és nemzetközi szintű versenyeket és különböző lovasbemutatókat szervezünk. Az idegenforgalom tekintetében főként a turizmus vendéglátás, illetve a gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatók, illetve a sportszervezésben érdekelteknek tudunk jelentős szakmai tapasztalatot átadni itt a különböző hazai és nemzetközi szervezésű szintű versenyeken és rendezvényeken tudnak tapasztalatot szerezni és részeseivé válni a hallgatók, akik ide ellátogatnak. Az idei évben kettő kiemelt nemzetközi versenyünk van, az egyik egy áprilisban megrendezésre kerülő nemzetközi díjugrató verseny, ahová több mint 20 országból várunk versenyzőket, illetve júniusban egy nemzetközi fogadhajtó versenyünk lesz, emellett pedig augusztusban kerül megrendezésre a Lipicai Lovasgála, ami egy nagy nemzetközi egyészakás résztvevőkkel zajló lovasgála. Ez inkább egy bemutató jellegű, és idén harmadik alkalommal adunk otthont a Nemzeti Vágtának Szilvásváradon októberben.
Célegyenesbe került az e-kölcsönzés bevezetése a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Ez is elhangzott azon a szakmai napon, amelyet a Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete rendezett Nyíregyházán. Tomaszowski Anitát, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatóját hallják.
A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárnak alapvetően feladata, hogy a vármegyei könyvtárakat és könyvtárosokat segítse, és évente több alkalommal szakmai napot tartson. Most a könyvtári kihívás pályázat kapcsán van egy úgynevezett mentorálási tevékenységünk is azokkal a könyvtárakkal szemben, akik a könyvtári kihívás pályázaton részt vesznek, és segítjük őket, úgyhogy ez az alkalom jó arra is, hogy személyesen találkozunk a kollégákkal, és tudunk nekik segíteni, az olvasás népszerűsítéshez adunk ötleteket, vagy felhívjuk a figyelmet a megfelelő adatgyűjtésre, statisztikai adatok dokumentálására. Végre elért elértünk arra a pontra, hogy a már régóta tervezett e-könyvkölcsönzést be fogjuk vezetni. És ehhez két megyei könyvtárból hívtunk meg kollégákat. A Tatabányai könyvtárból az igazgatóasszony jön el és mondja el a több éves tapasztalataikat, illetve az Egri megyei könyvtárból az igazgatóhelyettes úr fogja szintén elmondani, hogy Egerben hogyan zajlott ennek a bevezetése, és azóta ezt hogyan használják, milyenek a tapasztalatok, milyenek a használói visszajelzések. Ez nagyon fontos számunkra, a könyvtáros szakmai közösség egy olyan közösség, akik nagyon-nagyon szeretik megosztani egymással a jó gyakorlataikat, gyakran látogatjuk egymás szakmai rendezvényét, úgyhogy ők is szívesen jöttek most el, és mi meg szívesen hallgatjuk meg az ő tapasztalataikat.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 80 éve, 1946-ban épült az Ondi Magyarok Nagyasszonya Katolikus templom. A település mindössze 600 lakosának nagy vágya volt, hogy a jubileumra kívülbelül felújítsák a templomot. Az Egri Főegyház megye és a kormány támogatásából kicserélték a nyílászárókat, a tető és a torony szerkezetet felújították, lefestették a homlokzatot, valamint restaurálták és kifestették a belső teret. A felújítási munkálatokat követően Ternyek Csaba egri érsek szentmise keretében áldotta meg az épületet, melyen nem csak az egyházközség hívei, hanem a település református gyülekezetének tagjai is részt vettek. A főpásztort köszöntő Danyi László, az egyházközség világi elnöke felidézte a múlt eseményeit, miszerint a II. Világháború után a helyi közösség felekezettől függetlenül összefogott és fél év alatt felépítették a templomot. Templomunk az összetartozás biztos bástyája, a feladatunk az, hogy megőrizzük és élettel töltsük meg ezeket a falakat. Kont Zsófia családokért felelős államtitkár elmondta, az elmúlt 15 évben 330 templom épült, közel 4000 templom, emellett nagyon sok egyházi intézmény közösségi tér plébánia újult meg hazánkban. Prédikációjában Ternyek érsek rámutatott, a nagybőjt lehetőséget ad arra, hogy az életünkről elmélkedjünk, Isten ajándékaként tekintsünk rá, és jobbá váljunk. Az Úr mindig lehetőséget ad arra, hogy új életet kezdjünk, ezt egyetlen feltételhez, a megtéréshez köti. A Szent Jónásban, bűnbánatban lehetőségünk van terheinket, bűneinket letenni, és megérezhetjük Isten szeretetét. A Szentlélek segít bennünket a megújulásban, a lélek szerinti életben. Mint mondta, felekezettől függetlenül mindannyiunkban közös a feltámadásba vetett hit, ezért tudunk katolikusok és reformátusok testvérként tekinteni egymásra. Húsvét csodálatos ajándéka, Jézus feltámadása az örök élet ígéretét jelenti számunkra. Ez az a biztos alap, amely segít, hogy a mai zaklatottsággal teli világban is tudjunk békésen, szeretettel tekinteni egymásra és minden embertársunkra. A főpásztor azért imádkozott, hogy a templom közössége megerősödjön ebben a hitben, és ne a test, hanem a lélek szerint éljen. A szentmise végén Marosi Balázs plébániai kormányzó köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagi vagy kétkezi munkájukkal segítették a felújítást. A Szent István Televízió kérdésére elmondta, két temploma van onnak, egy református és a 80 éves katolikus templom. Nagyon sokáig a reformátusoknál esperesi központ volt Ond, a katolikusoknál pedig hosszú ideig volt helyben lakó plébános. A település lakosai lokálpatrióták, szeretik szépíteni, rendben tartani a közösségi tereiket, így a templomot is, amely az összetartozást jelképezi számukra. A régi világból a templom, a hit, a vallás, az imádság stabil pont maradt az életükben, és a hívek ragaszkodnak is ehhez a stabilitáshoz. Az ünnep szeretett vendégséggel zárult. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kis busszal. Az utazás önköltsége fejenként körülbelül 50 ezer forint, a falusi vendéglátás pedig naponta 40 euró, és mivel 4 nap 3 éjszaka, amiről szó van, ez összesen 120 euró, tehát fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. A menetrend első nap majd Kápolnáról korai indulás hajnali 4 órakor, és irány Gyergyószárhegy, a szállás elfoglalása vacsora, második nap részvétel a csíksomjói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószentmiklós főterén, délután pedig kirándulás, Ditró és Borsec, negyedik nap pedig Gyergyószárhegy, Korond és Farkaslaka vásárlási lehetőséggel, ez lesz majd az útirány, és vissza Kápolnára. Március 27-e és 29-e között szeretettel várják az érdeklődő fiatalokat az Egri Érseki Papnevelő Intézet nyílt hétvégére. A vonatkozó plakát és a részletes információkhoz vezető QR kód megtalálható a szeminárium Facebook oldalán, valamint az Egri Főegyházmegye honlapján is a hírek között. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület, a LAK Lajosvárosi Szabad Egyeteme kedd este 18 órakor ma előadás szervez a Lajosvárosi Plébánia Találkozások Házában, Egerben az Aradi utca 1 szám alatt. A meghívott előadó Novák Blanka, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója, előadásának címe Női sorsok a Bibliában. Mindez március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepének, a Keresztény Nők Napjának előestéjén, szeretettel várják tehát az érdeklődőket. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én szerdán, a Dobó téren az Egri Fertájmesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békért és családokért. A rózsafüzér imádság 18 órakor kezdődik. Az eseményt élőben közvetíti majd a Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. A részletekről Bércesi András főszerkesztő igazgatót, az esemény egyik szervezőjét, Domán Vivien kérdezi.
Nem túlzás azt mondani, hogy hagyományá vált, hogy az Egri Fertájmesteri Testület Gyümölcsoltó Boldogasszony napján vagy annak előestéjén imádságra hívja az egrieket és az Eger környékieket a dobótérre. Az a filozófiája ennek a kezdeményezésnek, hogy egy picit lépjünk ki a templomok csendjéből, egy kicsit a nyilvános hitvallás jegyében Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén forduljunk Égi Édesanyánkhoz. 2022-ben, azaz 5 évvel ezelőtt kezdődött ez a folyamat. Február elején gondolkodtunk erről, és időközben kitört a háború, és természetesen a békéért is imádkozunk éppen ezért minden alkalommal, de egyúttal a magyarságért, a családokért, a fiatalságért. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, a Fertájmesteri Testület férfiakból áll, nagyon kevés imádkozó férfival lehet találkozni, próbálunk ezzel is egy picit példát mutatni, bevonni másokat is ebbe az imádságba, és az a szerencsés tapasztalat, hogy több száz ember összegyűlik ilyenkor, és egy nagyon jó hangulatú, egy nagyon emelkedett programon vehetnek részt azok, akik eljönnek. Vannak szerencsére visszatérők is, közösségben is jönnek, egyénileg is, és hát a fertelmesteri programoknak ez szerves része lett az évek alatt.
Kiket vártok, kiket várunk ide a dobótérre, a Minorita templom elé március 25-én 18 órára?
Minden olyan embert, akinek fontos a béke, ugye, aki szeretne egy kicsit így közösségben szólni Égi Édesanyánkhoz, akinek fontos ez a cél, a magyarság megmaradása, a fiatalságnak az útját egyengetni így imádság által is, tehát ez egy teljesen nyitott rendezvény. Nem egyszer szembesültünk azzal, hogy itt járók, turisták is nézték, hogy mi történik itt, elmondtuk és becsatlakoztak az imádságba. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép dolog volt, és ugye nagyon szép számmal vannak, akik már tudják és várják ezt a programot, és mindig visszatérnek.
A béke és a családokon túl személyes ima szándékokkal is meg lehet ide érkezni akkor a dobótérre.
Természetesen igen, tehát megfogalmazzuk a szándékokat, az imént elmondottak egyében, de hát mint mindig ide is mindenki elhozhatja maga szándékait a saját családjára, saját életére vonatkozóan, és akkor természetesen ez is a közösségi imádság része.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én szerdán a dobótéren az Egri Fertájmesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. A rózsafüzér imádság 18 órakor kezdődik. Az eseményt élőben közvetíti majd a Szent István Rádió és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. A részletekről Bércesi András főszerkesztő igazgatót, az esemény egyik szervezőjét, Domán Vivien kérdezte. Március 27-én pénteken 15 órai kezdettel keresztút lesz a Vévitányi Kálvária dombon, majd ezt követően Szentmise a Szent Anna templomban. Szeretettel várják a kedves híveket. A hagyományokhoz híven idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat március 28-án szombaton. Gyülekező a dobótéren lesz, a Minorita templom előtt 9 órakor, indulás majd 9:30. A keresztút után lehetőség lesz az Egedhegyi kápolna romjainak megtekintésére, illetve egy ismertető meghallgatására. A programot esős időben is megtartják, de akkor rövidített útvonalon. Abasáron ismét bemutatják a Sári Passiót március 28-án szombaton 19 órakor a Szent Péter és Szent Pál apostolok templomban. Ennek immáron a több jelenettel bővített és több szereplő és felújított változata lesz látható, tájékoztattak a szervezők. A Sáripasi jó különlegessége, hogy egy mai hitét kereső ember tekintetén keresztül láttatja Jézus utolsó földi napjának történetét. A férfi mai ruhában követi és éli át Jézussal együtt a Golgotára vezető utat. Megszólal még a színen a kísértő, akit mindannyian ismerünk, ő az, aki élete fókuszába Isten és embertársai helyett kizárólag önmagát helyezi. Hát a fekete zakós és a kísértő narrációjával hallgathatjuk, az ő hangjuk mozdít ki minket, von kérdőre a darab mélypontjain, ki vagyok én a történetben. Az előadás azokat a kérdéseket teszi fel, amelyeket talán mi magunk is gyakran megfogalmazunk. Ki nekem Jézus, jelente számomra valamit az ő kereszthalála, értem-e a megváltás lelki és gondolati tartalmát? A kérdések elhangzanak, de a válaszok keresését a nézőre bízzák. A fekete zakó szereplővel együtt mi magunk is belépünk a Passió történetébe, stációról stációra szemlélve Jézus útját, egyre közelebb kerülhetünk Krisztushoz, elveszett önmagunkhoz, és talán a Passió végére válaszokra, valamint újra életcélokra lehetünk. A Szent Három napra várják a 16 év feletti fiúkat az óbudai szalézi közösségbe. Ismét doboma lesz a szalézioknál. Április 2-a és 5-e között az óbudai rendházba várják azokat a 16. életévüket betöltött fiúkat, akik szívesen készülnének a húsétra rendi közösségben, és még hivatásokat keresve nyitottak a szalézi lelkiség felé. A doboma motto a Don Boscóval maradok gondolatra utal. Nagy csütörtökön 16 órától várják a résztvevőket, a program húsét vasárnap ebéddel zárul, legkésőbb 14 órakor. Jelentkezni a hivatas@szaleziak.hu e-mail címen lehetséges. Nyitott gyógyító alkalom és tűzésvény dicsőítő szentségimádás lesz a Coret Lumen Christi közösség szervezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 és 18 óra között. Ezután 18 órakor szentmise kezdődik majd. Az Egri Főegyház megye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
The same. Now I believe in miracles. Miracles happen tonight. But if you're thinking about my baby, don't matter if you're black or white. Oh, oh, oh. They print my message in a Saturday sun. I had to tell them I ain't second to none. I told the pilot quite the for gangs, subnations, cones of grief in the human relations. It's a turf war, all global care. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about traces, just places, faces. Where blood comes from is base places. I've seen the bright get duller. I'm gonna spend my life being a color.
And now tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. But if you're thinking about my baby, doesn't matter if you're black or white. Said if you think of being my baby, don't matter if you're black or white. Black on white, always black and white, and sun for you. And black on white, and sun for you. Yeah, yeah, yeah. Body, body, da, di, da, di, da, do. And black on white, and sun for you.
Családi sport és élménynapot rendeznek március 28-án Nyíregyházán. 28 év után jutott ki a világbajnokságra az 5 meccsen 3 győzelmet szerző és ezáltal a berlini viadalra kvalifikáló magyar női kosárlabda válogatott. 5 különböző hosszúságú távon 9 kategóriában várja a sport és a futás szerelmeseit a Debrecen Maraton. Rangos konferenciát rendeznek edzőknek, trénereknek, sportszakembereknek Nyíregyházán. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Családi sport és élménynapot rendeznek március 28-án Nyíregyházán. A FIT stadion keretében számos sportágot próbálhatnak ki a város lakói, és több kiegészítő program is szórakoztatja a városi stadionba kilátogatókat. Edzést tart Rubint Réka, a napot pedig egy koncert zárja. 25 élményállomásunk lesz, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, így a szülők is elindulhatnak a gyerekekkel, barátok, osztályuk együtt is jöhetnek, és ha 13 helyszínt felkeresnek, akkor már garantáltan ajándékkal távozhatnak, mondta Hornyák Enikő sportreferens. 28 év után jutott ki a világbajnokságra az 5 meccsen 3 győzelmet szerző, és ezáltal a berlini viadalra kvalifikáló magyar női kosárlabda válogatott. Völgyi Péter szövetségi kapitányt hallják.
Rendkívül eredményes egy héten, és nagyon fárasztó egy héten vagyunk túl. Le a kalappa a lányok előtt, mert Isztambulba sikerült kiharcolni a németországi világbajnoksága való kijutást, ami előzetesen szerintem kevesebben bíztak benne, mint amennyien el tudták képzelni, úgyhogy kicsit sikerült felülírni a világranglistás helyezéseket és az előzetes várakozást, úgyhogy meglepetés volt, hogy bejutottunk, viszont épp ezért vagyunk még inkább büszkék rá, hiszen 28 év az rendkívül hosszú idő egy sportág történetében, és nagyon szerettük volna kiharcolni azt, hogy megmérettessünk a legjobb csapatok ellen, és ott lesünk majd a világbajnokság mezőnyében. Igazából nagyon sok minden meghatározta szerintem, hogy eljutottunk ide a világbajnoki selejtező mezőnyébe, ezeket utazunk Afrikába másfél évvel ezelőtt Kigaliba, és ott egy újfajta kvalifikációs rendszerben megnyerni azt a selejtező tornát, aminek csak a győztese juthatott ki a világbajnoki selejtező csoportba. Ez már egy nagyon jó motiváció volt a csapatnak. Nagyon sokan nem voltunk még Afrikába, úgyhogy teli kíváncsisággal, meg kis félelemmel is utaztunk el, de extra körülmények fogadtak bennünket, és egészen eszméletlen volt, hogy mennyire szeretik ott a kosárlabdát, hiszen majdnem az összes mérkőzésünk teltházas volt, és rengeteg kisgyerek jött kiszurkolni nekünk a vége felé. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt, és ott is az volt a helyzet, hogy az első mérkőzésünket elveszítettük, és abból tanulva a döntőbe sikerült visszavágni az első ellenfelünknek, és mérkőzésre épült a csapatunk, és azon a tornán is azt éreztem, hogyha föl tudunk készülni, és van megfelelő időnk a mérkőzések között, akkor szinte bárkit le tudunk győzni. Viszont kicsit meg is illette, hiszen azzal olyan időpontban volt ez a torna, hogy a klubjukban az alapozó munka teljesen kimaradt ebbe a szezonba, és talán ennek is volt köszönhető, hogy az Európa bajnoki selejtezők nem úgy sikerültek, ahogy azt elterveztük, hiszen hazai pályán kikaptunk Bulgáriától, és alapvetően ez eldöntötte azt, hogy nem tudtunk bekerülni az Európa bajnokság mezőnyébe, és innentől kezdve szerintem mindenki egy kicsit jobban összeszorította a fogát, és próbálta a legjobbat kihozni magából. A székesfehérvári eddigi közvetlen felkészülésünk pedig azért volt egy kicsit formabontó, hiszen most először fordult elő, hogy próbáltunk nagyon hasonló ellenfélel ellen készülni, mint tudtuk, hogy Japánnal fogunk kezdeni, és hát fiúcsapatot kértük meg, a székesfehérvári srácok segítettek nekünk, és fővel játszottunk két edzőmeccset, ahol megkértük, hogy próbálják ugyanazt a harcmodort alkalmazni, nagyon gyorsan, agresszívan kosárlabdázni, és nagyon messzire rádobni a hármasokat. Ez nem esett egyébként nehezükre, úgyhogy szerintem ők is élvezték, és ezúton is köszönöm nekik. És az a két edzőmérkőzés, illetve az a nyolc edzés, amit ebben az időszakban be tudtunk illeszteni, ez nagyon szépen felkészített a csapatot japán elleni mérkőzésre. Igazából, ami még nehézség volt, hogy három játékosunk, Juhász Dorka, a Kisvilág és Ivon Törner csak a helyszínen csatlakozott be a csapat életébe, hiszen nekik a nemzeti bajnokságuk később ért véget. Később állt le a török és a spanyol bajnokság is, és ennek megfelelően csak két edzésünk volt arra, hogy őket beillesszük a már meglévő rendszerbe, illetve a Székesfehérváron edzőknek is okozott azért nehézséget, hogy próbáltuk nyilván oda képzelni, és úgy összerakni az edzéseket, de ez igazából csak élőbe dőlt el, hogy hogyan sikerült, és hát a első mérkőzéseken nem is volt ez annyira látványos szerintem, viszont utána meccsre léptünk előre, és a torna vége felé mondhattam el azt, hogy igen, ez az a játék, amire mi gondoltunk előzetesen. Mi elkezdtünk egy munkát, lefektettük a stábon belül az alapelveket, azt, hogy milyen irányba szeretnénk menni, és egyértelműen az én hitvallásom az mindig is az volt, hogy csapatként, csapatban gondolkozva tudunk csak eredményesek lenni. És ez idő kell, az, hogy kialakuljon a hierarchia, az, hogy a játékosok még jobban megbízzanak akár a stábtagokban, akár a stábtagok bennük, és ők a pályán, és ez a legfontosabb, hogy a megfelelő döntések szülessenek a megfelelő pillanatokban. Úgyhogy ez egy hosszabb folyamat, tudtam, hogy nem lesz egyszerű az út, de ettől függetlenül szerintem most értünk el arra a szintre a csapat kohézióba, amit én kitűztem és nagyon szerettem volna, hogy kialakuljon, hiszen így mindenkinek sokkal könnyebb, akár egy utazás, egy tornán való ottlét, mérkőzésekkel való felkészülés, és főleg a mérkőzések, és nyilván ez tartogathat számunkra sokkal nagyobb sikereket is.
Öt különböző hosszúságú távon, 9 kategóriában várja a sport és a futás szerelmeseit a Debrecen Maraton március 29-én. A szervezés körül kialakult gondok elhárultak, így másik csapat bonyolítja majd le a rendezvényt. Dékán Tamást, a Magyar Sport és Életmódfejlesztő Klaszter ügyvezetőjét hallják.
Lehet egyénileg, illetve párosban 4 fővel is teljesíteni, illetve lesz egy 5 kiminutérs és egy 1,7 kilométeres futótáv is, tehát nagyon széles paletta van. Alapvetően a kisebb távokon a erdő környékére koncentrálnak, a hosszabb távok pedig bemennek a belvárosba és az egyetem sugárúton jönnek vissza.
Eredetileg egy körös útvonalon lett volna a verseny, ám az aránytalanul sok korlátozással járt volna, emiatt veszélybe került a rendezvény lebonyolítása is. A Debreceni Egyetemen kiemelt stratégiai terület a sport és az egészség fejlesztése is. Ennek szellemében született meg a Debrecen Maraton ötlete, amelyet az intézmény szakemberei álmodtak meg. Bács Zoltán kancellár emlékeztetett, a 2 évvel ezelőtt Miskolcon és Debrecenben megrendezett európai egyetemi játékokat zökkenőmentesen bonyolította le az intézmény, így ez jó alapot adhat a maratonra is.
Azt gondolom, hogy a most 10 napja felálltó és szervezőbizottságnak minden tudására szükség van ugyan, de március 29-én egy sikeres napot fogunk lebonyolítani. Abban bízunk, hogy 2000-nél több versenyző, futó fog részt venni.
A programon számos kísérő rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a környezetvédelemre. A Debrecen Maraton célja ugyanis kettős, felejthetetlen élményt nyújtani a futóknak, ami közben meg lehet alapozni a fenntartható városrendezvényszervezés hazai jó gyakorlatát. Bacsa Lajos alpolgármestert hallják.
Nem csak dolgozni fontos egy városban, hanem szeressünk is itt élni, és ennek lényege az, hogy legyenek olyan közösségi programok, ahol meg tudjuk azt élni, hogy debreceni polgártársainkkal együtt tudunk megjelenni valahol, és közösen élvezzük egymás társaságát. Egy-egy futóverseny ilyen esemény.
Rangos konferenciát rendeznek edzőknek, trénereknek, sportszakembereknek Nyíregyházán. Március 28-án neves vendégek tartanak előadásokat a Vármegye székhelyen, így a Kézilabda Akadémia edzői, a gyorskorcsia válogatott, vagy a súlyemelő válogatott korábbi kapitányai is részt vesznek a képzésen. Gyurkovics Ferencet, a súlyemelő válogatott korábbi szövetségi kapitányát hallják.
Az ország legelismertebb szakemberei közül, akik témában abszolút hitelesek, hiszen elég, ha csak annyit mondok, hogy dr. Rácz Levente fog eljönni hozzánk, aki a Nemzeti Kézilabda Akadémiának a vezető erőléti edzője, de emellett egyébként a Testnevelési Egyetem kinezológiai tanszéknek a vezetője, vagy dr. Telegdi Attila, aki 21 évig volt a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak a szövetségi kapitány, később szakmai igazgatója, és hát gondolom nem kell csatálni a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak az elért eredményét. Eljön ugyanannak a csapatnak az erőléti edzője is, Puskás Sándor, aki jelen pillanatban is dolgozik a sportekeseknél és a jégkorongozóknál, dr. Etve Langmár Gergely, aki a Magyar, ugye a Nemzeti Kézilabda Akadémiának az operatív igazgató, és ezen felül egyébként a szervezés tekintetében is fog tudni hozzászólni a konferenciához, de szakmai részről, hiszen a Kinezológiai Országos Szövetségnek, vagy a Humán Kinezológusok Országos Szövetségének volt az elnöke.
Gyurkovics Ferenc évek óta a Nemzeti Kézilabda Akadémia edzés-módszertani szakértője, és a Testnevelési Egyetemen tanít. Számos bajnoki címet szerzett súlyemelőként, a tavalyi év végén még a magyar válogatott szövetségi kapitányaként járt Nyíregyházán. Gyakran találkozik azzal a problémával, hogy a fiatalok fizikai fejlesztése során sok a hiányosság. Most egy olyan konferencia szervezésébe fogtak, amely az utánpótlás sportolók hosszú távú fejlődését segítheti. A Nyíregyházi Vasutas Sportklub partner volt az esemény megszervezésében. A klub néhány hónapja a súlyemelő bajnokság házigazdája volt, akkor jött az ötlet, hogy tartsanak egy szakmai konferenciát is Nyíregyházán. Tomaszowski Laura elnököt hallják.
Igazából a tavalyi súlyemelő országos bajnokságon kialakult egy szakmai és együttműködő kapcsolat az akkori szövetségi kapitánya Gyurkovics Ferenccel, és már akkor így eldöntöttük, hogy jó lenne egyszer egy szakmai alapokon nyugvó konferenciát összehozni, amiből már most ott járunk, hogy a beszélgetésből és a tervezgetésekből ez úgy tűnik, hogy március 28-án meg is valósul.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.